Márk evangéliumából fogjuk olvasni Isten igéjét, a 11. fejezet első 11 versét. Így hangzik az élő Isten szava ma hozzánk. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek be az előttetek levő faluba, és amint beértek, találtok egy szamár csikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki szólna nektek, miért teszitek ezt? Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamár csikót az ajtó elé kötve, kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, mit csináltok, miért oldjátok el a szamár csikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamár csikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Jézus bement Jeruzsálemben a templomba. Mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Imádkozzunk. Urunk és Királyunk, nincsen olyan, amit ne tehetnél meg az életünkben. Szeretnénk, hogy ez ma délelőtt is így legyen. Tedd meg mindazt, amit tenni akarsz a szíveinkben, a jellemünkben és a gyülekezetünkben. Ámen. Foglaljunk helyet. Amikor felolvassuk ezt a nagyon jól ismert történetet, akkor valahogy az lehet az érzésünk, hogy igen, hallottuk már sokszor, évről évre, mindig ugyanez a történet virágvasárnapon. És valahogy annyira megszoktuk már, hogy hát mi nem egy olyan kultúrában élünk, ahol a királlyá avatásnak a rítusát azt látnánk többször. Nem láttunk még olyan királyra emelkedést, amikor valakit puccsal tettek volna királlyá. De hogyha jobban meggondoljuk, vannak olyan események a mai világpolitikában is, amik pontosan ugyanazt a dinamikát írják le, mint ami Jézussal itt megtörtént. Tüntetések. Olyan tüntetések, amikről azt tapasztaljuk, hogy hát nem tudni, hogy mi lesz a kimenetele. Nem tudjuk, hogy hogyan dől el egy-egy tüntetés. Nem tudjuk, hogy hányan fognak hozzá csatlakozni. Nem tudjuk, hogy a végén mire adják át magukat azok az emberek, akik egy-egy tüntetéshez csatlakoznak. Nagyon aktívan él az emlékezetemben. 2006 Budapesten voltam egyetemista, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy hát nem lehet kimenni az utcára oda, ahova szeretnék, mert még a végén eltalálnak hát vagy egy gumilövedékkel, vagy a másik oldalról egy fölkapott kővel, amit éppen akkor szedtek fel valamelyik téren. És emlékszem, hogy akkor fönt laktam a budai hegyekben, ott nyugalom volt, és amikor lementem az egyetemre, miután elolvastam előző nap, hogy az Asztóriánál zajlottak a tüntetések, az ELTE-nek az a kampusz, ahova jártam, ez az Asztóriánál van. És valami, ahogy mentem, csípte a szememet, és nem értettem, hogy mi ez, mi van velem. És hát láttam, hogy a pocsolyákban, ahogy megállt a könnygáz, még párolgott. És csípte a szememet. Aztán föntről, a hegyről, a biztonságos szobámból írtam egy vicces hangvételű levelet édesanyámnak e-mailben, és azt írtam neki, hogy drága édesanyám, minden rendben itt a fronton, rendesen kapunk enni, a lövések zaja ide föl már nem hallatszik el. Na, anyukám, este hívott, pityeregve, könnyek között, hogy de most tényleg jól vagy, kisfiam? Mert neki a tévén keresztül sokkal durvábbnak tűnt, persze akik ott benne voltak, azoknak durva is volt. Szóval, amikor azokról a körülményekről gondolkodunk, amik itt Jézus körül pillanatokon belül kialakultak, akkor nyugodtan a szemünk elé tárulhat egy jó nagyra kifejlődött tüntetés. És tudjuk azt, hogy egyáltalán nem minden király vagy királlyá válni szándékozó ember marad meg ilyen békésnek, mint az Úr Jézus ebben a történetben. Hát nem tudom, hogy titeket milyen érzések kerülgettek, amikor tavaly nyáron egyszer csak azt látjuk a tévében, olvassuk a hírekben, hogy Törökország felett szállnak az F-16-osok, a tankokon mennek az utcákon mennek a tankok, és nem lehet tudni, hogy ki fog hatalomra kerülni. Nem minden király olyan békésen tervezi átvenni a hatalmat, mint ahogy a mi úrunk tette az itt felolvasott versekben. Vagy, hogy egészen közel jöjjünk, van olyan király, aki annyira ragaszkodik a hatalmához, hogy kész a saját népére vegyi fegyvereket ledobni. Nem érdekes, hogy ott meghalnak gyerekek. Nem érdekes, hogy meghalnak felnőttek, ártatlanok. Mert egy olyan király, aki körömszakadtáig ragaszkodik a hatalmához, az nem így fog reagálni, mint az Úr Jézus a felolvasott történetben. Úgy elképzeltem, ahogy a Jeruzsálemi Index tudósít Jézus fellépéséről. Ismeritek az Indexnek ezeket a közvetítéseit, hogy élőben közvetítjük percről percre. És ez valahogy így nézhetett ki, hogy 13:00 kisebb csoport gyülekezik az Olajfák hegyénél. Eddig minden rendben. 13:15 Pilátusnak elküldik az első jelentéseket. Gyarapszik a tömeg, kezdenek hangossá válni, felbőszülten vagdossák az útszéli pálmák ágait. Nem tudni, mi lesz belőle. 14:45 megjelenik egy szamár. Kihez tartozik a szamár? 15:15 a tömeg megindul Jeruzsálem felé, azonnali sürgőny Pilátusnak készítse a helyőrséget. 16:25 a tömeg elérte Jeruzsálem kapuját, mindenki fegyverbe. 17:00 a királyi várományos leszállt a szamárról, bement a templomba, a szamarat hazavezették, a tömeg feloszlott. Utóirat, nem értjük a dolgot. Valami ilyesmi játszódhatott le az akkori római felsővezetés és a zsidó Sanhedrin, a legfelsőbb zsidó tanácsnak a fejében. Hogy egyrészről maximális készültség, mert nem tudjuk, hogy mire készül az éppen aktuális álpróféta és királyi várományos, és aztán pedig, mintha kipukkadt volna a buborék. Hirtelen nem tudhatták, hogy most mi történik. Az Úr hozzáállása megmagyarázhatatlan lehetett az akkori résztvevők számára. Most akkor mégsem jön el a királyság. Most akkor mégsem az következik, hogy a kardot, amit ma reggel felkötöttünk az oldalunkra, azt akkor végre megmárthatjuk a római katonáknak a gyomrában. Most mégsem az jön Jézus, de miért nem? Hát erre készülünk már mióta. a zélótáknak a titkos hálózata az biztos, hogy 13-15-kor az olajfák hegyénél tartott éppen nagy gyűlést. Mert amikor látták, hogy itt valami készülődik, lehet, hogy most fogjuk átvenni a hatalmat, biztos, hogy mindenkit oda rendeltek, abban a pillanatban. De mit látunk Jézus hozzáállásában? Minden megnyilvánulásával üzen. Minden megnyilvánulásával azt üzeni, hogy más típusú hatalomátvételt fog gyakorolni. Hogy ne erre készüljünk. Miért mondom ezt? Képzeljük el, ahogy az orosz elnök, az amerikai elnök, a német kancellár nem a saját szolgálati repülőgépén, a szuper vastag fallal körülvett Air Force One-nal érkezik egy különleges megbeszélésre, hanem elmegy a legelső autókölcsönzőbe a repülőtéren, és kölcsönözett egy autót. Nem a legjobb. Lehet, hogy otthon neki lenne az Audi A12-es. Milyen a legjobb? 8-as? Na. Szerintem legalább egy 12-ese lenne. De nem ezzel jön, hanem egy bérelt autóval. Milyen király az, aki szamarat bérel a bevonuláshoz? Hát, kicsit komolyan vehetetlen, nem? De mit csinál az Úr? Üzen. Én nem ilyen hatalomátvételre készülök. Aztán. A felolvasott ige végén ezt olvassuk, hogy bement a templomba, és miután mindent megnézett, miután mindenhol körülnézett, visszamegy a tanítványaival a szállásra, amit nyilván úgy bérelnek valahol. Vagy egy barátjuknál alszanak. Hát ilyen egy katonai puccs. Hát így készül valaki a hatalomátvételre? Egyáltalán nem. Legalábbis a török hírek nem erről szóltak tavaly augusztusban, és most sem erről szólnak a Szíriából érkező hírek. Nem így készül valaki a hatalomátvételre. De miért üzen Jézus ennyire nyilvánvalóan, nem csak a szavaival, hanem a cselekedeteivel? Minden arról szól az ő magatartásában, hogy egy más típusú, de sokkal mélyebb és alaposabb hatalomátvételre készül. Mi ez, hogy miután megnézett mindent, visszament Betániába a 12-vel? Mit nézett meg? Mit nézett meg azon a templomon, ahova 13 éves korától kezdve minden évben elment az arándokokkal együtt? Mit nézett meg? Mire készül szerintetek? Megnézi, hogy hogyan állnak a dolgok otthon, az ő házában. Azon a helyen, amiről azt írja az ige, hogy a menny a te királyi széked, a föld pedig a te lábaid zsámolja. És ahova leér Isten lábúja hegye erről a zsámolyról, az a jeruzsálemi templomhegy, és azon belül is a templom. Ott van Isten otthon, onnan uralkodik a világ felett. És megnézi, hogy hogy állnak a dolgok. És másnap, hogyha elolvassátok majd a következő fejezetet, láthatjátok, hogy bemegy a templomba, és megtisztítja. És elindul az a folyamat, ami miatt Jézus körülnéz a templomban. Megnézi, hogy mi fog történni itt vele a következő napokban. Nem a templomban, de valahogy azt az érzést kelti bennünk ez a mondat, hogy most megnézi Jézus, hogy hol fog megtörténni a hatalomátvétel. És akkor nézzük, hogy milyen hatalomátvétel lesz ez. Egy olyan hatalomátvétel, ami nem múlik el soha. Egy olyan hatalomátvétel, ami azokat a rendeket, azt a rendet és azt a világberendezkedést állítja helyre, ami nem a rómaiak beérkezésével romlott el Izrael számára, hanem valahol az ősidők homályában mindannyiunk számára, valahol ott az Édenben, az ember első királyságában. És Jézus ezt akarja helyreállítani. Ezért nem csinál véres forradalmat, ezért nem hagyja, hogy ott királyá kenjék, mert nem ilyen egyszerű dologért jött. Nem ilyen egyszerű az a cél, amiért ő jött, hanem emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr. Az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Azt is mondhatnánk, hogy Jézusnak nem pálya, hogy Jeruzsálemet bevegye. Sokkal többre pályázik. Sokkal többre. Az ősi ajtókra pályázik. Az Úr az ősi ajtók fölött akar diadalmat aratni. Nem Jeruzsálem kapuja fölött. Miért? Azért, mert 37 évvel később Jeruzsálem kapui tűzben égnek el. 37 évvel később megtörténik az, amit ő mond. Kőkövön nem maradott. Nem ezért jött. Hanem, kedves barátaim, azért jött, hogy az ősi ajtókon leverje a vaszárakat, és betörje az ősi ajtóknak az érckapuit. És hol vannak ezek az ősi ajtók? Itt vannak. Úgy elképzelem az ősi ajtókat. Biztos, hogy a lelki szemeitek előtt nektek is megjelennek most ősi ajtók, és hatalmas, nagy, bevehetetlennek tűnő kapuk. És úgy elképzelem, ahogy odállok az ősi ajtók elé, és csak húzom a kezemet, csak húzom, és még mindig ott a kapu, még mindig a kapunál tartok, mert annyira hatalmasak ezek az ajtók. Csak megyek, és még mindig a kapunál tartok. Hol van a kilincs? Hol van a zár ezekhez az ajtókhoz? Ezek az ajtók az Édenkert óta zárva vannak. Képzelj el egy olyan kaput, amit évezredek óta nem nyitnak ki. Hogy néz az ki? Benövi a gyomnövény, mohás az egész, félig már belesüppett a földbe, mert ősi ez az ajtó. Nem találod igazából, hogy hol van rajta a kilincs. És legfőképpen nem tudod, hogy mivel tudnád letörni az ekkora zárakat. Mert az a kulcs, amit annak idején gyártottak hozzá, az elveszett az idők során. Na hát ezekért az ajtókért jön az Úr. Ezeket akarja bevenni. De ezt nem lehet tűzzel, vassal, kővel, fegyverrel bevenni. Lehetetlen ezeket ilyen eszközökkel bevenni. Nézel fölfelé az ajtóra, nem látod a végét. Dörömbölsz rajta, olyan, mintha tapogatnád a kis ujjaddal. Olyan hatalmasak ezek az ajtók. És ezek az ajtók ott vannak a te szíveden, meg az én szívemen. Azért, hogy az Úr ezeket az ősi ajtókat tudja kinyitni, és bevenni mindazt, ami ezek mögött van, hát ezért nem politikai puccsal próbálkozik Jézus. Mert ezekhez az ajtókhoz egész máshogy kell hozzáállni. Jézus nem a külsőségek érdeklik. Bár mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen, hogy ő királyi aspirációval jön. királyi vágya jön a szívében, hogy ő most vissza akarja foglalni azt, ami az övé. De Jézusnak nem csak a jeruzsálemi templomra van szüksége, sőt, arra nincs szüksége. Jézusnak nem csak arra maroknyi izraelire van szüksége, akik éppen akkor Jeruzsálemen belül élnek, hanem Jézusra, Jézusnak az emberiségre van szüksége. Rád, meg rám van szüksége. De mindent megtesz azért, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy itt a király érkezett meg. Mert lehet, hogy az akkoriak szemében már fehér lovon kellett volna érkezni a királynak, de nagyon jól tudták, hogy amikor Salamont királlyá kenték, Szamáron vonult be. Amikor Jéhút királlyá tették, leterítették elé a felső ruháikat. Minden arról beszél, hogy megjött a király. Jézus tehát nem azt mondja, hogy nem fogadom, hogy királlyá tegyetek. Nem azt mondja, hogy én nem vagyok király, hanem azt mondja, hogy király vagyok. De máshogy jön az én uralmam. Én az ősi ajtókon fogok bemenni. És azt a rendet állítom helyre, amit nem a rómaiak rontottak el, hanem ti. A fő kérdésem hozzátok és magamhoz is a mai délelőttön, hogy mik azok az ajtók, amikhez még nincs hozzáférése az Úrnak a szívedben. Talán nem vagyok egyedül, és ezért is bátorkodom feltenni azt a kérdést, hogy mi az az ajtó, ami előtt, hogyha megáll az Úr, akkor egy félig földbe süppett, mohás ajtót fog találni kulcs nélkül. Azt hiszem, ezek azok az ajtók, amikről csak te tudsz, meg az Úr. Ezek azok az ajtók, amik időnként sírásra késztetnek, amikor este lefekszel az ágyadban, és azt mondod, hogy nem hiszem el, nem tudok szabadulni. Ezek azok az ajtók, amiken gondolkodsz vezetés közben, hogy már megint miért? Miért tartok még mindig ugyanitt, mikor hiszem, hogy Jézus az Úr? Hogy Jézus a dicső király. Mi a te ajtód? Ami ma is, mikor már annyi virágvasárnapot megünnepeltél, amikor már annyiszor elmondtad, hogy Uram, mindent átadok neked. Te vagy a dicső király. Mi az az ajtó, ami még mégis most is zárva van a szívedben? Ha nincs ilyen, adj hálát érte. Ha van, akkor pedig a mai üzenetem ezen a csodálatos vasárnapon az, hogy nem vagy elveszve. Az, hogy nem vagy elveszve. Szeret az Úr teljes szívéből. Mert Jézus a hatalomátvételt véghez vitte. Nem állt meg Jeruzsálem kapujánál. Nem esett kétségbe, amikor visszavezették délután a Szamarat, és visszakötötték az anyjához, hanem véghez vitte a szabadítást. Ezt fogjuk ünnepelni jövő héten. Mi az az ajtó, ami előtt Jézusnak még meg kell állnia? Nem véletlenül fogalmaz így az ige. Ezek az ajtók ősi ajtók. Ezek a kapuk ősi kapuk. Ez nem olyan pozdorja, amit 15 ezer forintért veszünk a praktikerben, amit hogyha kell, akkor én is betörök puszta kézzel. Ezek ősi ajtók, amiken nem tudsz bemenni, és nem tudsz kijönni, hogyha mögöttük vagy. Ki az, akinek a közelettére felemelik a fejüket az ősi ajtók? Ki az a király? Ki a király a te életedben? Tudom, hogy az a válasz mindannyian szívében, hogy az Úr, és ezért nem vagyunk elveszve. A felszabadítás üzenetét szeretném a szívetekre helyezni. Azt az üzenetet, ami áttöri ezeket az ősi ajtókat. Azt az üzenetet, ami átmegy ezeken az ősi kapukon. Hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Hogy szeretni fog az Úr egészen addig, még bemegyünk azokon a kapukon, azon a kapun, amiről Dániel beszélt. Egészen addig a napig az Úr körömszakadtáig ragaszkodik hozzád, amíg át nem léped a menny kapuját, és eléd nem fut a király, és magához nem ölel. De egészen addig tudd, hogy a bálványokat, amik az ősi kapuk mögött vannak, hogy a titkos bűnöket, amiket az ősi ajtók rejtenek, egyedül ez a dicső király tudja lerombolni. És látjátok itt az igéből, hogy ő pedig nem dörömbölni kezd ezeken a kapukon, nem csatahajóról indítható rakétákat lő rá, hanem megjelenik, és ezek a kapuk fölemelik a fejüket. Mert ezek a kapuk nem tudnak megmaradni a dicső király előtt zárva. Nem tudnak megmaradni. A mi dolgunk egyedül annyi, hogy azt mondjuk, hogy Uram, jöjj. És amikor ő jön, közeledik, akkor emelkednek a kapuk. Emelik a fejüket. Miért? Ez a mai utolsó gondolatom. Azért emelik a fejüket az ősi kapuk, a te szíveden meg az én szívemen, mert a hatalomátvétel, amit Jézus tett, érted meg értem, annak ez lett az eredménye. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké, és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Jól ismert igék ezek, ősi igék ezek, és pontosan ezek az ősi igék nyitják az ősi kapukat. Annyira hozzászoktunk, hogy igen, a királlyá kenés az úgy történik Jézus esetében, hogy pálmaágat kell teríteni elé, meg a felső ruháinkat elé kell teríteni. De miért is? Miért is csinálják ezt? Miért csinálják ezt? Úgy hozzászoktunk, nem? Igen, igen, virágvasárnap, mindig ez a sztori. Pálmaág, meg felső ruha, meg szamár. Ezek a királlyá avatásnak a kellékei. A felső ruhának a levétele, az, hogy én terítem le az öltönyömet, amire egyébként vigyázok, amit fontosnak tartok, ami drága volt nekem, és amikor jön a király, akkor ezt leveszem, és elé terítem a porba, a sárba, és hagyom, hogy koszos legyen, és átlépkedjen rajta a szamár. De miért is? Azért, mert ezzel teszem nyilvánvalóvá, hogy én is készítem az Úr számára az utat. Hogy én is azok közé csatlakozom, akik kijelölik az Úrnak azt az utat, hogy merre szeretnénk, hogy gyere. Akik akadálytalanná teszik Isten számára az utat. Mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy készítsetek utat az Úrnak a pusztában. Legyen a hegy, illetve essen a hegy a gödörbe, és a halmok emelkedjenek föl, hogy kiegyenlített legyen az Úr útja. Az, hogy letették a felső ruháikat, az azt jelenti, hogy ebben én is benne akarok lenni. Én is az Úr útját akarom készíteni. Mi együtt mindannyian abban hiszünk, és azt valljuk, hogy együtt készítjük az Úr útját. Igaz? Együtt készítjük az Úr útját, hogy látogasson meg bennünket, hogy vigyen be bennünket azokon a kapukon, amiken csak ő tudja leverni a zárakat. Máshol, ezt mondja Jézsaiás, már említettem, hogy én, mondja az Úr, én az Úr megyek előtted, leverem a vaszárakat, és betöröm az ércajtókat. Vannak bevehetetlennek látszó kapuk előttünk? Gyülekezeti szinten? Szerintem vannak. Egy felépítendő imaháznak a képe, az nekem egy bevehetetlen kapunak tűnik. De én abban az Úrban hiszek, akinek a jövetelére felemelik a fejüket az ősi kapuk. Aki, hogyha megjelenik, akkor az ősi kapuk nyílnak, csak azért, mert ő megjelent. És ugye ti is benne vagytok abban, hogy ahogyan a saját szíveinkhez utat engedünk az Úrnak, és leterítjük a felső ruháinkat, úgy le fogjuk teríteni a felső ruháinkat minden esetben, amikor a gyülekezetben kell az Úrnak helyet adni. Ugye te is ott leszel, amikor jön az Úr, és be akarsz vonódni. És akkor hirtelen meleg lesz a pulóver, és kellemetlen lesz az öltöny, mert azt érzed, hogy az Úr jelenlétében ez lekívánkozik rólam, mert én is benne akarok lenni. Benne akarok lenni abban a munkában, amit Isten végez a szívemben és a gyülekezetünkben. Olyan nevet adományozott az Úr Jézusnak, aminek a hallatára minden térd meghajol. Mindenki meghajol. És addig jó nekünk, amíg mi ezt önként, szabadon tesszük, és szeretetből. Úgyhogy most ezt is fogjuk tenni. Le fogunk borulni az Úr előtt, a király előtt. Térdre fogunk most borulni az Úr előtt. Akinek fáj a térde, akinek fáj a dereka, az nyilván érezze magát ebben szabadnak. De ha jó a térded, jó a derekad, fizikailag rendben vagy, akkor most gyertek, és letérdedünk az Úr elé. És hódolunk a király előtt, ahogy az egy királyhoz illik. Tudjátok, hogy hogy hódoltak az ókori zsidók? Évente egyszer. Jom Kippurkor. A bűnbocsánat az elengedés napján. Tudjátok, hogy hogy borultak le? Így. Ez a teljes önátadás. Mit tudsz csinálni, amikor teljesen leborulsz? Mire vagy képes? Semmire. Én azt szeretném, hogy ezzel a szívvel boruljunk most le. Megkérjük a dicsőítőket, hogy dicsérjék az Urat. Mi pedig térdre borulunk, akinek vágya van rá, ide kijön középre, és teljesen leborul, mert méltó a mi Istenünk arra, hogy fizikailag is kifejezzük, hogy ragaszkodunk hozzá. És utána pedig azért fogunk imádkozni, hogy törje be a dicső király az ősi ajtókat a szíveinken és a gyülekezetünk szívén is.